Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint írva találjuk azt Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 15. részében, az első 11 versekben a következőképpen. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben álltok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek, azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, akik közül legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nekem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anya szent egyházát, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem Istennek velem való kegyelme. Azért, akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, Pál apostol úgy beszél az evangélium valóságáról, mint létezőről nem csak az ő életében, hanem létezőről a világban. Az evangélium, az Isten örömhíre öröktől fogva van. És az, ami az időnek egy pontján, ott Krisztus után 54-ben Korintusban megjelent. De nem csak ott, hanem tudjuk, hogy sokkal korábban. És megjelenik a mai időben is. Tehát az, ami megjelenik, ami történik, az a létezővel való találkozás. Sőt, nem csak találkozás, hanem olykor bizony a szembesülés és a konfrontálódás az embernek az életében, mert hát éppen maga az apostol beszél róla, és ismerjük az ő életét, de ismerjük nagyon sok életet, aki úgy konfrontálódott az evangéliummal, hogy az első találkozás az nem a befogadásnak volt az alkalma, hanem a lázadásnak. Nem akarja az ember elfogadni az evangéliumnak ezt az igazságát, mert a saját igazságát előrébb valónak tartja, és nagyon sok ilyen életet ismerünk talán a környezetünkben is. Személyes tapasztalatunk van erről. Mert az ember tökéletesnek hiszi magát, holott az evangélium épp azért jelent meg, és jelenik meg azóta is mindig újra és újra, illetve mint jelenvaló válik személyes érintettségi embereknek az életében, hogy a tökéletlenségből az Isten szentségébe vigyen át embereket, azokat, akik kiszakadtak ebből a szentségből a bűneset folytán. És ezt a szentséget, Istennek ezt a tökéletességét nevezi a Szentírás üdvösségnek. Azért jelent meg az Isten evangéliuma, hogy a bűnbe jutott embert visszavigye az üdvösségbe, az Isten tökéletességébe. És ennek a keretéről, vagy állomásáról hallhattunk a tegnapi napon, a felolvasott ige első két verséből szeretném csak említés szintjén visszaidézni, esetleg azokért, akik a tegnap nem tudtak itt lenni, hogy épp az apostol beszél ennek az evangéliumnak a fontosságáról, amely a hirdetés, a befogadás és az abban való megmaradás által juttatja el az embereket az üdvösségre. Ma pedig az evangélium tartalmáról szeretnék bizonságot tenni testvéreim a felolvasott igénknek az alapján, mert erről szól nekünk az Isten igéje, de szeretnék, mielőtt erre rátérnék, valamit tisztázni. Hogy az evangéliumnak a forrása az Istennek az üdv akarata. Nem Pál apostol, és nem is az apostolok valamelyike fedezi ezt fel, hanem ez Istentől való igazság. Öröktől fogva van. És ezt a tartalmat, ezt az örömüzenetet igazítják aztán az idő különböző pontjain a proféták, az evangélisták, később az igehirdetők, mai nap is az igehirdetők igazítják ahhoz a korhoz, nem a korszellemhez, hanem a korhoz. Hogy érthetővé váljék az Isten örökké való üzenete, hogy egy képpel éljek testvéreim, mert régi görög bölcs használja, talán sokaknak ismerős ez a mondás, hogy senki sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba. Az Isten előtt a világtörténelem az egy olyan, mint egy nagy folyam. Ugye a teremtéstől tart a Krisztus visszajöveteléke. És valóban senki sem léphet kétszer elméletileg ugyanabba a folyóba, mert elfolyik a víz, de mi mégis belelépünk az időnek egy pontján a történelembe. Az Isten örökké való történelmébe, amelyik a teremtéstől az újjáteremtésig, vagyis a Krisztus visszajöveteléig tart. Egyetlen történelem létezik. A kereszténységnek ez a csodálatos felfedezése, hogy a történelemnek célja van, ahogy a régiek mondták, telosz. Nem céltalanul folyik ez a történelmi idő, és nem visszatér mindig önmagában, ahogy ma a divatos áramlatok keleti filozófiát visszahozzák. A történelemnek célja van, és éppen ezért az az idő, amit élünk, egy olyan minőségi idő, amelyet soha nem tudunk megismételni. Azt a cselekedetet, amit elrontottunk, magát azt a cselekedetet nem tudjuk helyrehozni, azért bocsánatot tudunk kérni, ezért szorulunk rá az Isten kegyelmére. De nincs megismételhetősége az életünknek. Ezért a Krisztus közelségében érezzük azt a csodálatos felelősséget és lehetőséget, hogy az ember úgy álljon az Isten közelében, úgy cselekedjen, hogy az aznapi cselekedete, az az egyszeri, az soha többet nem jön vissza. A mai nap nem jön vissza. Éljük az életünket, reméljük még adatig az Isten kegyelméből sok nap, de ezt a napot, és a napoknak a mulasztását nem tudjuk jóvá tenni. Ezért egy nagyon fontos dolog az evangéliumnak az üzenete. Mert rádöbbent életünknek a lehetetlenségére, és mégis arra a csodára, hogy soha nem zárul le az ember számára jóvá tehetetlenül a múltja, az elrontott élete cselekedete, hanem Krisztusban az Isten egy új lehetőséget nyit újra és újra. Tehát az a nagy folyam, amit mi történelmi időnek ismerünk, nevezünk, és amelyet nagyon sokszor, ugye, hát még itt vannak olyanok, akik ismerik a dialektikus és történelmi materializmus fejlődés történetét, ugye, hogy fejlődik ez a történelem. Van egy nagyszerű erdélyi költő és filozófus, Székely János, aki maga is egy református ember volt. 20. század egyik legnagyobb magyar gondolkodója, de helyzeténél fogva kevesen ismerik. És írt nagyon sok gyönyörű filozófiai művet, illetve verset, de van egy gyönyörű gondolata. Azt mondja, a mi képzetünk az, hogy a történelem az fejlődik, és mi vagyunk ennek a csúcsán. Pedig nem. Mi a végén vagyunk. Olyanok vagyunk, mint egy vonat. A mozdony valahol a teremtésnél az Úristen húzza. És a mi történelmünk, az csak beáll ebbe a rendbe. Mert minden élet és minden idő, kegyelmi idő az Isten előtt. És ebben a világban, ahol elszabadult a sátán, ahol időlegesen hatalmat kapott és cselekszik, ahol az ember szabadságot kapott, mert azáltal éppen, hogy evett a jó és a gonosz tudásának a fájáról, megismerte nem csak a jót, hanem megismerte a gonoszt is, nem csak a jónak a szabadságát, hanem a gonosznak a szabadságát. És ez az Istentől szabadságot kapott ember kapja a megtérés és az Isten ismeretnek az újbóli lehetőségét. Azt, hogy a tapasztalat ellenére sem a káosz és a gonosz erői uralják ezt a világot, hanem Isten. Aki a félrecsúszott, a bűnbe jutott embert megváltotta, vagyis alkalmassá teszi arra, hogy Isten szerinti életet éljen. Az élete megigazulja. Mert azt adtam előtök be, harmadik vers, főképpen, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Figyeljünk csak oda, hogy miről beszél az ige nekünk. Arról, hogy ennek az evangéliumnak van, nevezzem így, egy sorsa. Nagyon szép a német biblia fordítás. Sokkal pontosabb, mint itt, vagy legalábbis kifejezőbb, mint amit itt olvasunk. Ez az evangélium áthagyományozódik. Ugye átadtam nektek, mondja Pál apostol. Nem egy új felfedezés, hanem mi bizonyos értelemben mindig benne vagyunk a hagyományban. Hiszen annak a nagy történelmi időnek a megváltási csodájában vagyunk benne. És mi ennek az áthagyományozott igazságnak a tartalma? Először az, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Ez az evangélium, bármilyen furcsa, pontosabban az evangéliumnak az egyik oldala. Testvérem, az evangélium olyan, mint a diónak a héja, ugye tudjuk, hogy az kettő részből így összeáll, és a kettő, a két fél adja az egészet. Ez a fele, a fél dióhéj, ha szabad így neveznem, ez az igazság, amit így mond nekünk, az igen, ahogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. És figyeljünk, hogy honnan veszi Pál apostol ezt? Az írások szerint. És hogy eltemetetett és feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Szeretném felhívni újra a figyelmet, amire a tegnap este is felhívtam, hogy ez az új szövetségnek az egyik legkorábbi írata. És amikor Pál apostol hivatkozik az írásokra, akkor nem az új szövetségi írásokra hivatkozik, hanem az ószövetségben megtalált isteni kijelentésre, az öröktől fogva való evangéliumra. Mert az, hogy Krisztusnak meg kellett halni az ember bűnéért, az már benne van az Ószövetségben. Öröktől fogva való volt, attól a pillanattól kezdve, hogy bűnbe esett az ember. Ott az Édenkertben. Szüksége volt a megváltásra. Az Istennel való elrontott kapcsolatának a helyreállítására immár önerejéből nem volt képes. Ezért alakulnak ki az Ószövetségben a kultusznak különböző formái, az áldozatok, amikor az ember bűnéért valaki más halt meg, más fizetett. Mert a bűn büntetést von maga után, minden bűn büntetést von maga után. Különös fogalmunk van, testvérem, erről külön igehirdetés lehetne tartani a mai bűnfogalmunkról. Általában a mai ember csak azokat vallja be, és azokat is részlegesen, amik nyilvánosságra kerülnek, a többit azt szépen próbálja elsimítani életében, és rendszerint azokat, amik valamiképpen az evilági törvényekbe beleütköznek. De emlékezzünk csak vissza! Az Isten törvény az két táblán van. És azon a két táblán úgy van elosztva, hogy az egyik táblára felírt, az azt hozza elénk, hogy mi a kötelességünk az Istennel szemben. És ez az első négy parancsolat. És aztán a második hat parancsolat, hogy mi a kötelességünk a másik emberrel szemben. És erről az első négyről nagyon könnyen elfeledkezik az ember, pedig azok az elsők. És ha valaki ismeri, akkor tudja, hogy ezek a hosszabbak, a részletesebben kifejtettek. Hogy csak egy Istened van, ne légy bálványimádó, Istent lélekben, igazságban imád, az Isten nevét csak szentségben vedd a szádra, és szenteld meg az Úr nyugalom napját. És testvéreim, ha belenéz az ember csak ebbe a négy törvénybe, hogy vajon hányszor lépj át csak azt, hogy csak egyetlen Istened van neked, és mégis hányszor, hányféleképpen keressük, és beáll közénk és az Isten közé valaki más, aki ezt a szent kapcsolatot elrontja, akkor rádöbbenünk arra, hogy bizony hányszor és hányféleképpen átlépjük, megszegjük az Istennek a törvényét. És az Ószövetség, aztán nem beszélve ugye a másik oldalról az emberekkel szemben, ugye abban a hat parancsol, a szülőkkel szemben, tiszteld édesapádat és édesanyádat. És ha visszagondolunk az életünkre, lázadásunkra, bizony, hányszor előjött, hogy nem. És a többi parancsolat végig ne kívánd a másét, ismeri, legalábbis remélem, hogy ismerik a jelenlévők többnyire. Az Ószövetség végig arról a lehetetlenségről beszél, hogy az Isten, aki bevonja az ő szövetségébe az embert, a kiválasztott népet, az ember a szövetség másik oldalán nem tud megfelelni a szövetség kívánalmainak. És hogy mégis megmenekül az emberiség a pusztulás elől, az az Isten kegyelmének köszönhető. Hiszen Noénál olvassuk, nem azért, ugye sokszor félreértelmezik, hogy milyen jó volt Noé. Van egy nagyon fontos mondat, ha valaki újraolvassa a történetet, hogy Noé kegyelmet talált az Istennél. És ezért menekült. És Ábrahámról ezt olvassuk, Jákob, aki csaló volt, ezt olvassuk, egyszer csak megtalált őt az Isteni kegyelem. És a proféták, akik hűek tudtak maradni, végig az Ószövetségen az Isteni kegyelem húzódik át. És ezért menekülhetett meg mind-mind. És maga az Ószövetségből jövő Pál apostol is ezt tapasztalja meg. Hiszen olyan gyönyörű, amit mond, az Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan már, mint a többi apostol. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Nem én tettem. Még azáltal sem, hogy meghallottam a Krisztus szavát, hanem Isten cselekedett bennem. Mert Krisztus nélkül, nagyon szép, hogy a régiek használták ezt a kifejezést, bennünk van az ó ember. A régi ember. Krisztus megváltása nélkül, annak tudatosulása nélkül és elfogadása nélkül, hogy utaljunk az első versekre ebből az igéből, az ó ember, a régi ember uralkodik bennünk. És Krisztus pedig azért halt meg, hogy vele együtt meghalhasson a mi ó emberünk is, hogy ő benne feltámadjon az új, az ő akarata szerint van. Mert az ó emberünket, az Istentől elszakadt létet vitte el a Golgotai keresztre, hogy azok, akik ott voltak időben, azon a ponton, amikor ő meghalt valóságosan, és mi, akik itt vagyunk, közel két évezreddel később, ezeket az idői történéseket egy örökké való áldozattal kiigazítsa, és számunkra a bűnbocsánatot, és az Istennek békességét megszerezze. Mert a bűn, testvéreim, az mocsok, szenny, olyan, ami elválaszt az Istentől, tisztátalanság, amely eltávolít tőle, és Krisztus pedig azért jött, hogy életünkből ezt távolítsa el, hogy visszataláljunk az örökké való Isten békességébe. Az evangélium első fele tehát Krisztus meghalt a mi bűneinkért, a te bűnödért, az én bűnömért és azoknak a bűnéért, akik nincsenek itt, akik előttünk jártak és azokért, akik ezután fognak születni. Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Oda vitte a Golgotai keresztre. De nem csak ezt tette, hanem az evangélium második fele, ugye a másik dióhéj, az, hogy helyette újat hozott. Egy új életet adott, hiszen harmadnapon legyőzte ezt a halált. Gyönyörűen folytatja Pál apostol, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemetetett és feltámadott a harmadik napon az írások szerint. És megint visszautal az Isten örökké való rendelésére. Nem csupán személyes tapasztalatról, hanem az Isten eleve elrendelt történéséről van szó, amelyek Krisztusban végigvitt. Isten eleve elrendelte Krisztust azért, hogy áldozatul legyen, de Krisztus vállalta az ő mennyei atyának a küldetését, hogy számunkra egy új életet hozza. És mit jelent ez? Hogy ő visszavitt, hazavitt az Isten békességébe. Testvéreim, tudjátok, mit jelent hazamenni? Én közel 20 éve járok haza. Évente 2-3-szor. És mindig úgy búcsúzok, hogy valami elszakad az emberben, és mindig úgy megyek haza azzal az örömmel, hogy megadatott a nagy találkozásnak a lehetősége. Van egy gyönyörű analógia, mindannyian ismerik az Új Szövetségben a tékozló fiúnak a története, ugye az a pont, amikor hazatér, amikor a nagyobbik fiú nem érti ennek a hazatérésnek a lényegét, és akkor azt mondja az a példázatbeli édesapa, ugye az örökkévaló Isten, hogy fiam, hát neked azon kellene örülnöd, hogy a te testvéred, aki meghalt, az feltámadott, és visszajutkozik. Hazamenni azt jelenti, hogy az Isten számára meghalt ember, akit a bűnei nagyon messze vittek, egyszer kap egy új életet, és visszamegy. És váratlanul valamikor találkozik azzal a szeretettel, azzal az örömmel, amely az életet nagyon magasra tudja felemelni. És ennek az életnek, ennek a hazatérő, örömteli életnek az első képviselője Krisztus. Hát használjam azt a régi bibliai fogalmat, ami itt van benne, azt mondja, hogy ő a zsenge. Az első termés. Aki átlépett a halálon, és átlépett az új életbe. Isten benne bizonyította meg az ő hatalmát, hogy legyőzte a halált, az életnek a legnagyobb ellenségét. De utána sokan, épp azért, mert találkozási élményük van, nyerik el ezt az új életet, és olyan gyönyörű, ahogy felsorolja itten az apostol, hogy Krisztus az ő feltámadása után kiknek jelent meg? Péternek, érdekes, kihagyja az asszonyokat, amit ismerünk az evangéliumból, de megjelent Péternek, aztán megjelent a tanítványoknak, aztán megjelent egyszerre 500 testvérnek, 500 atyafinak, és oda teszi a legvégén, hogy és utoljára, mint egy torz szülöttnek, egy nagyon szép szó van, megint értjük, én görög, a görög eredeti szövegben így van, egy idiótész. Mint egy idiótának nekem is megjelent. Most tudni kell, ezt a kifejezést abban a korban a koraszülöttekre használták, akik ugye mai orvosi tudomány állása szerint többnyire ezek a gyerekek megmenthetők, és hát ugye életet nyernek, abban a korban viszont a koraszülöttek jó eséllyel, úgymond esélytelenek voltak az életre. Úgy születtek meg, hogy eleve halálra szántak voltak. És azt mondja Pál apostol, hogy lelkileg én egy ilyen voltam az Isten előtt, aki a születésemtől fogva mentem a halál felé. Emberileg nézve én egy halott voltam. De az Isten kegyelme mit tudott tenni? nagy csodát az én életembe. És ezt a halott életet átvitte a maga akarata és kegyelme szerint az újba, amelyben megérezhettem az örökké valóság édes ízét. Az emberileg nézve életképtelen és lehetetlen helyzetekbe jön a Krisztus evangéliuma, hogy a régi valóban meghaljon, hogy Krisztusban új életet nyerjen, üdvösséget, örökké való boldogságot. Épp a Krisztus megjelenése és a halálból való feltámadása által, amelyről sokaknak van bizonysága. És mielőtt befejezném ezt az akaratomon kívül is egy picit hosszúra nyúlt ige hirdetést, testvéreim, hadd mondjak el egy sokaknak elmondott történetet. Ha ma valaki eljön hozzám és azt mondja, tiszteletes úr, mutassa meg nekem az Istent. Ma már nyugodtan tudok válaszolni, valamikor teológus koromban egy egész szilveszter éjszakán ment rá erre, hogy megpróbáltam valakit meggyőzni. Ma már tudom, hogy sikertelenül, mert nem arra volt kíváncsi. Én nem tudom Istent megmutatni, de meg tudok mutatni nagyon sok olyan embert, akinek élő találkozása volt a feltámadott Jézus Krisztussal. Itt a gyülekezetből is tudok mutatni nagyon sokat. Ne nekem higgyen valaki, hanem annak az embernek, aki azt mondja, mint Pál apostol, nekem is megjelent személyesen az élő Jézus Krisztus. Ezzel a személyes meggyőződéssel és igazsággal pedig vitatkozni nem nagyon lehet. Nincs végüres tér, testvéreim, az ember életében. De van a kegyelem. És ez a kegyelem újjá formál minket. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy Húsvét nagy hetében érintse meg ez a kegyelem a szíveket. Igazi bűnbánattal jussunk el a Krisztus közelségébe, és tegyünk le mindent, ami nyomja az életünket. Sírjunk nagy péntek, hogy valóban egy új életet kaphassunk, örvendezőt, húsvéti hitet Jézus Krisztusban. Amen. Olyan hatalmasak és mélységesek az igének titkai, Istenünk, hogy amikor belemélyedünk, érezzük egy egész élet nem elég arra, hogy megismernénk a te örökké való titkaid, gyönyörűségeid, de olyan jó nekünk, hogy vannak alkalmak, amikor részesedhetünk. Amikor ő személyesen érint meg bennünket, az igének mélysége és magassága, és életünk mélységében és magasságában érint meg bennünket az a gyönyörűség, a szabadság, a békesség, az az emberileg kimondhatatlan belső érzés, amit sehol, de sehol nem érzünk egyedül, csak te veled és te benned. Köszönjük azt, hogy sokakat elvezetsz, és beállítasz az áthagyományozódott, öröktől fogva való evangéliumod igazságába, melynek állomásairól és gyönyörű tartalmáról tanítottál nekünk két estén keresztül, hogy hallgassuk az igét, fogadjuk be az evangélium örömüzenetét, és maradjunk meg abban az üzenetben, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott, hogy ő benne meghaljon a mi óemberünk, és feltámadjon az új, az ő akarata szerint való, amely nem a világra és az ő kívánságára, hanem Krisztusra és az ő megváltó szeretetére néz. Köszönjük, hogy úgy szeretsz minket, hogy kerestél és megtaláltál ezekkel az igazságokkal a tegnap és ma, Keres minket holnap is, és holnap után is, és nagy pénteken, és húsvétkor, és életünk minden idejében. Békességeddel jöjj, ölej át. Szereteteddel maradj közöttünk. Őrizd meg mindenkit ma este is a hazaúton. Őrizd álmainkat. Légy velünk. Adj csendességet, áldott felvilladást a holnapi napra. Légy szeretteinkkel közel és távol lévőkkel, és békességedben állíts akaratod szerint, alkalomról alkalomra magad elé, fiadért, megváltó Jézus Krisztusunkért, akiben fogadj el minket, és azt is, amit csöndben eléd teszünk, ez esti órában. Amen.